Az Inforádió jogi magazinját hallják. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Most folytatjuk a beszélgetést a Kúria Polgári Kollégiumának vezetéséért felelős elnök helyettesével. Beszédményiné Kovács Katalin az Inforádiónak adott interjúban ismertette annak a joggyakorlat elemző csoportnak a tevékenységét, amely a keresett levelek visszautasításának gyakorlatát vizsgálta. Közölte, jogalkotói szándék van az eljárási szabályok egyszerűsítésére. A gyöngyöspatai üggyel összefüggésben azt mondta, a Kúria kizárólag azokat a kérdéseket vizsgálhatta, amelyeket a felülvizsgálati kérelem felvetett. Böszörményiné Kovács Katalinnal beszélgettem. Annak idején beszámoltunk arról, hogy a keresett levelek visszautasításának országos gyakorlatát vizsgáló joggyakorlatelemző csoport megkezdte a munkáját. Ez jó ideje volt már, most befejeződött. Mire jutottak?
Néhány szót azért mondanék az előzményről. Ez a joggyakorlatelemző csoport már hosszabb ideje dolgozott ezen a kérdésen, és óriási munkát végzett. 1700 ügyet tekintett át a csoport, pont azért, hogy egy országos áttekintést kaphasson erről a kérdésről. Ugye a kérdés felvetés az onnan indult, hogy az új eljárási törvény hatályba lépésével felmerült az, hogy jelentősen több keresetlevelet utasítanak vissza a bíróságok, mint a régi eljárási törvény hatája alatt. Ezt szerettük volna tisztázni, hogy valóban így van-e, és mi ennek az oka. Ezt a csoport véleményt, ezt 2020 februárjában egyhangulag elfogadta a polgári kollégium. Ebben különböző megállapításokat, illetve javaslatokat tettünk. Nagyon jó megoldásnak tűnt az, hogy a különböző bírósági szinteket is bevontuk ebbe a vizsgálatba, hiszen elsősorban elsőfokú bíróságok, másodfokú bíróságok találkoznak ezekkel a kérdésekkel, illetve az is jó döntésnek tűnt, vagy az is volt, hogy a különböző hivatásrendeket is bevontuk. Értem ez alatt, hogy az igazságügyminisztérium képviselője is részt vett a csoport munkájában, a jogtudomány képviselője, illetve az ügyészség képviselője, továbbá az ügyvédi karnak a képviselője is részt vett. Ez arra vezetett, hogy megismerhettük egymás látásmódját, ki hogy gondolkozik ezekről a kérdésekről, és szélesebbé nyitotta a gondolkodás módunknak a terepét, illetve úgy tűnik, hogy megfontolás tárgyává teszi a jogalkotó, hogy egyszerűsítse az eljárási szabályokat. Erről még most nem tudok beszélni, mert ez ősszel lesz majd programon, de erre van jogalkotói szándék.
Ha jól emlékszem, akkor korábban a bíróság és a kúria is, és a bírósági hivatal is tett könnyítő intézkedéseket éppen a keresett levelek benyújtásának megkönnyítése érdekében. Általában ilyen adminisztratív, magyarázó, nyomtatvány egyszerűsítés történt. Akkor ezek szerint ez nem feltétlenül elegendő még?
Igen, tehát úgy tűnik, hogy még könnyíteni kell ezeken a feltételeken, és ezt örömmel fogadtuk, hogy a jogalkotó ezt észlelte, érzékelte, és úgy tűnik, hogy megoldást is fog adni rá. Még annyit szeretnék ezzel kapcsolatban általánosságban mondani, hogy itt tulajdonképpen arra a következtetésre jutottunk a vizsgálat eredményeként, hogy egyrészt az, hogy valóban megnőtt a keresett levelek visszautasításának száma, az egyrészt visszavezethető arra, hogy kezdetben nagyon szigorúan vizsgálták a bíróságok a keresett levél benyújtásának a feltételei fennállását, sokszor túlzó módon szigorúan. De ez a gyakorlatnak a kialakulásával egyre inkább rendezettebbé vált, és visszafogottabbá vált. A szám növekedéshez hozzájárult ugyanakkor a jogi képviselőknek a tevékenysége is, és amiről az előbb beszéltünk, a jogszabálynak a szigorú megfogalmazása is.
Felveti ezt az érdekes kérdést, hogy egy bíró tehet-e mást, mint hogy egy jogszabályi megfontolást, előírást szigorúan értelmez? Mert ha nem ezt teszi, akkor azt mondhatjuk, hogy a bíró nem hajtja végre azt a jogszabályi utasítást, ami mondjuk egy keresett levél formai követelményeit rögzíti.
Igen, én azt gondolom, hogy itt az arany középútnak a módszerét kellett követni. Vannak dolgok, amit meg kellett követelni, de én például találkoztam a vizsgálat során olyannal, hogy a felperes nevének feltüntetése hiánya okán utasították vissza a keresetlevelet, holott szerepelt a keresetlevélben, csak nem ott, ahol az elvárás megfogalmazta a jogszabály szerint. Tehát ilyen formális okokból nem szabad ilyen eredményre jutni, hogy a keresetlevelet visszautasították. elutasítjuk, és azt is látni lehet, hogy a bíróságok gyakorlata is változott ebben a, akár a vizsgálat időszakát, ha tekintjük már abban az időszakban is. Tehát az is érthető szempont, hogy egy bíró a vizsgálata miatt, a bíró vizsgálat miatt szigorúan értelmezi a jogszabályt, de észszerűen kell ezt elvégezni, ahogy az alaptörvény is megfogalmazza.
Kiderült-e, hogy az ország bíróságai azok hol szigorúbbak, hol egy picit kevésbé merevek, vagy kezdetben mindenki nagyon szigorúan vette a keresetlevél benyújtásának szabályait?
Voltak ilyen különbségek, azt kell, hogy mondjam. Voltak egyes bíróságok, ahol tipikus hibák voltak, voltak, ahol pedig kevésbé fordultak ilyenek elő, igen.
Tartalmi visszautasítás, tehát nem formai okok miatti keresetlevél visszautasítást vizsgáltak? Vagy ez most csak a formai okokra irányította rá a figyelmet?
Hát ebben tartalmi vizsgálatot jelent az, hogy mondjuk határozott kereseti kérelem előterjesztése került-e a keresetlevélben. Ha ilyen értelemben nézzük, akkor igen. Egyéb tartalmit, hogy tényállítás szerepelte a keresetlevélben, hogy a bizonyítékokat előterjesztette, hogy mivel kívánja bizonyítani az állításait, jogállítás szerepele a keresetlevélben. Ez egy kötelező tartalmi elem.
Ezekben nem lehet lazán értelmezni a szabályt, hogy majd a tárgyaláson kiderül,
nem,
hogy mit is akar?
Nem.
Tehát itt meg kell követelni, hogy világosan írja meg, hogy kitől mit szeretne és miért.
Így van. De például a jogállításnál elegendő a jogszabályhelynek a megjelölése, tehát nem várható el, hogy nagyon részletesen taglalja ezt a kérdést, azt majd az érdemi vizsgálat során megteszi.
Jogi képviselővel eljáró féltől sem várható el, hogy részletesen taglalja a kérdést? Neki is elegendő, ha megjelöli a szerinte megfelelő jogszabályhelyet?
Igen.
És majd a tárgyaláson elővezeti?
Igen, igen.
Mikorra várható egy véglegesnek mondható szabályozás a keresetlevelek ügyében? Milyen ígéretet?
Össze. Ebben a kérdésben is, igen, össze novelláris módosítás lesz az eljárási törvényben, és ez is beletartozik.
Vagyis egy jelentősebb módosítás.
Igen.
Mi tartozik még bele az ismereteik szerint?
Hát erről nem szeretnék most még beszélni, mert tervezetek vannak, többféle tervezet van, tehát én erről most nem tudnék nyilatkozni.
Hogyan alakul át a kúria szervezete, már ha átalakul?
Én azt gondolom, hogy egy jelentős szervezeti átalakulás zajlik most éppen. Elnök helyettesi pozíció előírására került sor a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló törvényben. Ez 2020. január 1-jei. Eddig egy elnök helyettest szabályozott a jogszabály. Ehhez igazította a kúria szervezeti működési szabályzatát is, ahol különböző igazgatási feladatok ellátása a feladata az elnök helyetteseknek. Az elnök helyettesek közötti feladat megosztást pedig a kúria elnöke fogja majd külön intézkedni rendezni. Emellett a szakmai irányítás is az elnök helyettesek kezében van. Korábban ugye a kollégiumvezetők látták el a szakmai irányítást. A szakmai irányítás alatt értem azt, hogy a kollégiumi ülések összehívása, a tanácselnöki értekezletek összehívása, jogegységi tanácsülések összehívása, illetve a szakági jogegységi panasz tanácsoknak a vezetése is az elnök mellett az elnök helyettesek feladata is.
Hogy készülnek a jogegységi panasz tanácsok felállítására? Milyen érkezésre számítanak most?
Hát ugye még csak a jövőben nem látunk, csak tippelni tudunk. Én személy szerint azt gondolom, hogy rendkívül sok jogegységi panasz fog érkezni. A kúria elnöke elrendelte a jogegységi panasz eljárásnak a modellezését, hogy lássuk át technikai kérdéseket, szakmai kérdéseket, mennyiben tudjuk alkalmazni a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló törvénynek a vonatkozó rendelkezéseit. Ez szerintem nagyon jól működött. Lényegében hoztunk fiktív döntéseket is, feltételezett tényállásokra, illetve kérelmekre alapozottan. Ezen a modellezési eljárás során szerzett tapasztalatokat egy kézikönyvben fogja a kúria összegezni, és ez majd gondolom, hogy hozzáférhető lesz a jogkereső közönség számára is. Szerintem nagyon hasznos információkat fog tartalmazni.
A kúriára is eljutott az úgynevezett gyöngyöspatai ügy, ami az egész országban nagy hullámokat ver. A bíróság mérlegelheti, hogy miféle hullámokat fog verni egy jogszabály alapján meghozott döntése?
Én azt gondolom, hogy a kúria a jogszabályoknak van alárendelve, kizárólag alkotmányosan kell eljárnia, nyilvánvalóan a jogszabályokat az alaptörvénynek megfelelően kell értelmeznie és alkalmaznia. Több szempontból is kötött a kúria eljárásában, a felülvizsgálati eljárásban a döntés. Hozatal a jogszabály szerint, az eljárási törvény szerint, ugyanis csak abban a keretben és körben vizsgálódhatunk, amit a felülvizsgálati kérelemben elénk tár a jogi képviselő.
Tehát a jogi képviselőnek meg kell mondania, hogy azzal a felülvizsgálati kérelemmel mit kíván elérni, és azon túl a kúria nem léphet?
Így van, ez pontosan így van. Tehát itt adott esetről, ha beszélünk, itt az volt a szituáció, hogy a jogsértés megállapítását nem kifogásolta a felülvizsgálati kérelemben egyik alperes sem, nem kifogásolták az elévülés kérdését, az egyetemleges kötelezettség kérdését, illetve a nem vagyoni kártérítés vonatkozásában több kérdést sem tettek kifogástárgyává. Azt tudni kell, hogy a felülvizsgálati eljárás az egy rendkívüli jogorvoslati eljárás. Tehát itt kizárólag azokat a kérdéseket vizsgálhatjuk, amit a felülvizsgálati kérelem felvet. Ezen kívül még abban is kötve vagyunk, hogy meg kell jelölnie a jogi képviselőnek, hogy milyen jogszabályhelyeket sértett meg a jogerős ítélet, és azt indokolnia kell. És ebben a körben mozoghatunk, amikor a döntés meghozatalára sor kerül.
Magyarán azt senki nem kérte, hogy a kártérítés ne pénzben történjen, hanem de valamilyen azt, más módon.
De azt kérték, amit felsoroltam, arra nem vonatkozott igény. Két kérdés lehetett ebből következően csak vizsgálni. Egyrészt, hogy természetbeni kártérítésnek van-e helye nem vagyoni kár, nem vagyoni hátrány esetén. A másik kérdés pedig az, hogy felülmérlegelhető-e a megállapított, felperesenként megállapított nem vagyoni kártérítés összege, ami ugye ez a önállóan csak szegregáció jogellenes elkülönítés esetén 300 000 forint volt, míg hogyha volt jogellenes elkülönítés és alacsonyabb színvonalú oktatás is, akkor 500 000 forint volt tanévenként. Tehát, hogy ezt felülmérlegelhetjük-e, ez a két kérdés merült fel. Az első kérdésnél, tehát a természetbeni kártérítés kérdésénél a kúria kifejtette, hogy erre nincsen jogszabályi lehetőség, mert a polgári törvénykönyv, annak az indokolása, a jogirodalom, az évtizedes bírói gyakorlat mind azt mutatja, hogy nem vagyoni kártérítés csak pénzbeli ellentételezéssel lehet megpróbálni ellensúlyozni azt a hátrányt, ami érte az érintett felek. Esetleges megállapodás esetén van erre mód, de az perenkívüli megállapodás kell, hogy legyen. Tehát arra nem kötelezhetők felperesek, hogy elfogadják azt, hogy az alperesek által felajánlott oktatást kötelezően vegyék igénybe, és ne kaphassák meg az egyébként jogszabály szerint nekik járó nem vagyoni kártérítést pénzben.
És ez egészen addig így lesz, amíg egy másik jogszabály nem születik ebben az ügyben, onnantól kezdve pedig az az irányadó.
Hát igen.
Böszörményi Kovács Katalint a Kúria Polgári Kollégiumának vezetéséért felelős elnök helyettesét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Ismét hírek következnek, utána folytatódik az Inforádió jogi magazinja.